Köszöntök mindenkit a Partizán stúdiójából. Mai Rapid adásunkban a közel-keleti helyzettel fogunk foglalkozni, miután Amerika vasárnap hajnalban támadást indított három iráni nukleáris létesítmény ellen is. A megelőző napokban Donald Trump végig lebegtette, hogy csatlakozni fog-e az Izrael által egy héttel korábban indított támadás sorozathoz, annyira, hogy még csütörtökön is azt mondta, hogy két héten belül fog erről csak döntést hozni, ehhez képest aztán már hétvégén megindultak az amerikai gépek Irán felé. Az amerikaiak egyik legfontosabb, vagyis a három közül a legfontosabb célpontja a fordói urándúsító üzem volt, amit az irániak mélyen a föld alá építettek, és csak is az amerikaiaknak rendelkezésre álló bunkerromboló eszközzel lehetett támadást mérni rá, esetleg megsemmisíteni. Az egyik fő kérdés éppen ez, hogy mit várhatunk ezektől a csapásoktól, valóban eléri azt a célt, amit Trump és Izrael állít, hogy sikerül ezzel megsemmisíteni az iráni nukleáris képességeket, vagy éppen ellenkezőleg a következő időszakban újabb eszkalációra számíthatunk-e a Közel-Keleten. Erről fogunk most beszélgetni Szalai Mátéval, Közel-Kelet szakértővel, a Kringendér Intézet kutatójával. Szia Máté, köszöntelek a műsorban.
Szia, örülök, hogy itt lehetek.
Donald Trump szereti magát a béke elnökeként ábrázolni, mindig is így kampányolt az elmúlt években Amerikában, és hát a mostani iráni helyzettel kapcsolatban is még az legközvetlenebb időszakban is azt mondta, hogy diplomáciai úton szeretné elérni az iráni nukleáris leszerelést. Miért dönthetett mégis a beavatkozás mellett?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, amire pontos választ nem tudjuk. Szerintem nagyon érdekes lesz majd, ahogy a történészek ezt az elmúlt két hétnek a döntéshozatalát fel tudják majd bogozni, hogy pontosan mi is történt. Amit tudunk Donald Trump szempontjából, egyrészt az, hogy Irán mindig is egy fontos kérdés volt számára, ezt láttuk ebben az elnökségében és az előző elnökségében is, sőt, mielőtt még politikai karrierét elindította volna, már azelőtt is beszélt arról, hogy az Obama által megkötött 2015-ös nukleáris megállapodás Iránnal az mennyire rossz volt.
Tehát látjuk, is bontotta 2018-ban.
Így van, tehát neki ez egy nagyon fontos kérdés volt, egy kitüntetett kérdés a Közel-Keleten meg a külpolitikájában. A második faktor, vagy a második ok, ami miatt emellett dönthetett, az izraeli kapcsolat volt, azért azt tudjuk, hogy Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök jó viszonyt ápolt Donald Trumppal, bár hozzáteszem, hogy itt is voltak feszültségek az elmúlt időszakban, de láthatóan Netanyahu miniszterelnök tud hatást gyakorolni arra, hogy Trump személyesen milyen döntéseket hoz. A harmadik dimenzió pedig ne felejtsük azt el, hogy tavaly még a kampány során az amerikai titkosszolgálatok szinte tényként közölték azt a hírt, hogy az irániak szerveztek egy merényletet Donald Trump-al szemben. Erről nincs bizonyítékunk, vagy erre nincsenek elérhető információk, de hát ez is mutatja, hogy a Donald Trumpot személyesen is érinti ez a kérdés, és szerintem mindezeknek az összessége volt az, hogy végül így döntött, plusz hát én azt gondolom, hogy valószínűleg Netanyahu miniszterelnök jól játszotta ki azt a kártyát, hogy Trump nagyon büszke arra, hogy milyen jó tárgyaló, és hogy valószínűleg eladta neki azt, hogy amit láthattunk is részben, hogy ezek a tárgyások nem jól működnek, és az irániak nem elég kompromisszumkészek.
Tehát, hogy azt mondod, hogy ezt, hogy az irániak nem elég kompromisszumkészek, ezt igazából a Netanyahu értelmezése, és ezen keresztül juthatott el Trump arra a döntésre, hogy oké, akkor tényleg nincs más út, mint
felerősítették, én azt mondanám, tehát, hogy ezek létező aggályok voltak az adminisztrációban, tehát a Trump adminisztrációban. Már, ha jól emlékszem, 5 kör futott le, és az utolsó ajánlatot, ami az asztalon volt, az irániak lesöpörölték. Ugye itt a nagy kérdés az volt, hogy az irániak bele nyugodjanak el abba, hogy az a saját területükön ne történjen urándúsítás. Az amerikai adminisztráció ehhez kötötte, vagy az ebet kötötte a karóhoz ebben a kérdésben, de az irániak nagyon akarták azt, hogy a saját földjükön lehessen urándúsítani, és végül elutasították az utolsó ajánlatot, tehát megvolt ez a dimenzió, de hát azt lehet tudni, hogy a június 13-ai izraeli támadás előtt Donald Trump szerintem nem gondolta, hogy pontosan ez fog történni. Most persze akarja adni, hogy ő végig tudta az egészet, és ő volt a mesterterv, de szerintem ennek nem szabad hinnünk most.
Azért is érdekes és meglepő ez az egész ilyen amerikai belpolitikai szempontból, mert nem csak, hogy általánosságban a békeelnökeként szokta ábrázolni magát, hanem hogy pont arról beszélt egy csomót, hogy mennyire káros voltak ezek az elhúzódó, végtelen közel-keleti háborúi Amerikának, és hogy ő ennek véget vett. Most látszólag mégis vállal egy kockázatot azzal kapcsolatban, hogy akár még egy újabb ilyen helyzetbe kerülhet Amerika.
Így van. Ugye itt erre kettő dolgot mondanának az amerikaiak. Az egyikük az lenne, hogy ez egy nagyon korlátozott beavatkozás volt, és ők nem akarnak többet. Ugye ezt is üzenték az irániaknak, hogy ez csak a nukleáris létesítményekről szól, konkrétan erről a három létesítményről, semmi másról. Nyilván itt rögtön hozzátehetjük azt, hogy ebben nem lehetnek az amerikaiak biztosak. Tehát, hogyha most az irániak válaszul megtámadják az amerikai katonákat a térségben, akkor arra is nyilván az Egyesült Államok válaszolni fog, tehát nem tudják korlátok között tartani ezt a dolgot. A másik pedig ugye azt még hozzátetjük, hogy azért az első napokban azt lehetett látni, hogy Trump számára ez egy tárgyalási technika, hogy hagyja Izrael támadni. Tehát sokan azt gondolták, hogyha most az, hogy Donald Trump kvázi hagyta, hogy Izrael bombázzon Iránban, azzal is rá akarja kényszeríteni az irániakat, hogy visszatérjenek a tárgyalóasztalhoz, és sokkal kompromisszumképesebbek legyenek. Viszont ide megint előjön ez a retorikai összevisszaság, amit láthatunk a Fehérház részéről. Az irániak nem tudták, hogy mit mondjanak, vagy pontosan mit akarnak az amerikai. Ugye az amerikaiak azt mondják, hogy gyertek vissza a tárgyalóasztalhoz, az irániak pedig mondják, hogy el sem mentünk onnan, tehát szeretnénk tárgyalni. Bár itt is lehetett azt hallani, hogy az irániak még az izraeli támadás követő 5.-6. napon visszautasítottak egy ajánlatot. Itt nem tudjuk persze pontosan, hogy mi történt, de kétségtelen az, hogy amerikai szempontból az irániak nem akartak tárgyalni, vagy nem voltak egy kompromisszumkészek.
Ja, hogy itt már itt a beszélgetésben is elhangzott, hogy Izrael és Amerika is azzal indokolja ezt az egész támadás sorozatot, hogy ezzel megsemmisíthetik az iráni nukleáris képességeket. Most az amerikai bombázással, hogy látod, sikerült elérni ezt a célt?
Nem, ha nagyon röviden akarjuk ezt megfogalmazni. Bár itt hozzátenném azt, hogy az izraeli és amerikai cél sem teljesen kikristályozott.
Igen, ez a következő kérdésem, hogy valójában ez az egyetlen cél, vagy van-e még más, de egyelőre csak itt maradva maga ez a hivatalos indoklás, ez mennyiben ért el akkor a célját?
Hogyha az a cél, hogy teljesen megsemmisítsék az iráni atomprogramot, azt nem érte el. Az, hogy egy ilyen atomprogramot teljesen megsemmisítsenek, ahhoz szükség van ugye az infrastruktúra lerombolására, szükség van az konkrét személyeknek, akik meghozzák a döntést, vagy akik tudással rendelkeznek, atomtudósok, katonai vezetők az ő likvidálásukra, és szükség van arra, hogy ne legyen politikai akarat arra, hogy nukleáris fegyvereket csináljanak, mert hogyha a politikai akarat megmarad, de a másik kettő eltűnik, akkor ugyanezzel a problémával fogunk szembesülni 5 év múlva, 10 év múlva, stb. Na most a háromból azt lehet látni, hogy egyiket se sikerült teljesen elpusztítani. Ugye a létesítményeknél már az amerikai alelnök is bevallotta azt, hogy a fordói létesítményt nem sikerült teljesen elpusztítani, csak nagy károkat érni vele. Ráadásul most úgy tudjuk, hogy az Irán, a dúsított uránt az iráni kormánynak sikerült kivinni ezekről a létesítményekről, tehát ott is továbbra is ott vannak azok az eszközök, bár most már új dúsítást végezni talán nehezebb. A katonai vezetőket, atomtudósokat ki lehet iktatni, de a tudásnak egy része nem vész el. És hát a harmadik talán a legkritikusabb, ez a jelenlegi válság mindenre tanítja szerintem az iráni vezetés, csak arra nem, hogy a nukleáris fegyvert nem szabad kifejleszteni, sőt, én inkább azt hallom vissza, hogy az a tanulság, hogy miért nem fejlesztettük ki ezt 15 évvel korábban.
Ugye Izrael állítása szerint Irán közel volt ahhoz, hogy atomfegyvert fejleszten ki magának, ezért is indították meg ezt a támadás sorozatot. De ugye vannak itt ellentmondások, tehát márciusban még az amerikai hírszerzés vezetője is azt mondta, hogy nincs tudomásuk arról, hogy Irán aktívan dolgozna atomfegyverek létrehozásán, és később aztán, amikor Trump azt mondta, hogy ez nem igaz, akkor már a hírszerzési vezető is felülírta a saját álláspontját. Szóval hogy innen meg tudjuk ítélni bármennyire, hogy ténylegesen hol tartott a támadás előtt az iráni atomfejlesztés, és hol tarthat a támadás után?
Hát nézd, nagyon nehéz konkrétumokat mondani ezzel kapcsolatban, mert a nemzetközi közösségek nincs információ. Tehát az, hogy itt volt egy probléma, amit az izraeliek és az amerikaiak mondanak, az kétségtelen tény. Tehát nem láttuk, hogy pontosan mi történik Iránban, és amennyit láttunk, az azt mutatta, hogy van magasan dúsított urán. Úgy láttuk, hogy nem született még talán meg az a politikai döntés azzal kapcsolatban, hogy ezt konkrétan egy nukleáris fegyvert beteszik, és azt célba jutatják. De hogyha ezt a döntést, tehát fölkészültek az irániak arra, hogyha ezt a döntést meghozza valaki, hogy nekünk atomfegyver kell, akkor az az idő, ami az atomfegyver tényleges kifejlesztéséig tartson, az nagyon lerövidült. Tavaly év végén arról beszéltek a kutatók, hogy ez mondjuk 6 hónap lehet, aztán ez folyamatosan csökkent. Tehát most már voltak olyan becslések is, amik szakértői becslések, tehát ez most nem politikai politikusokról van szó. Tehát voltak olyan becslések, amik azt mondták, hogy ha az iráni döntés megszületik, akkor 2 hét és megvan a fegyver, ami egy nagyon-nagyon pici idő. Ráadásul a 2 hétből egy darabig ugye nem is látjuk, hogy ez a döntés megszületett volna. Tehát ez egy nagyon bonyolult helyzet. Viszont itt a retorikai összevisszaságnál azért arra mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogy itt nem csak arról van szó, hogy össze-vissza beszélnek politikusok, hanem különböző dolgokról beszélnek. Ugye az, hogy te kifejleszted az atomfegyvert, az jelentett nagyon sok mindent. Én nem is vagyok a technikai tudósa ennek a kérdésnek, de annyit tudok, hogy ugye létre kell hoznod egy robbanófejet, vagy nukleáris robbanótöltetet, és azt célba kell juttatnod valahova. És az, hogy azt a töltetet létrehozza, ahhoz nyilván kell urán, jól dúsított urán, stb. Mindenfajta technikai specifikáció. Ugye ennek az egész folyamatnak a vége, tehát meglegyen a robbanófej, ahhoz hozzá legyen a nukleáris anyag, ez biztos borzasztóan magyarázom technikai szempontból, de a lényeg az, hogy ahhoz, hogy ezt összeragd, és utána azt a célba jutasd, az valószínűleg hosszabb időbe telt volna, de az, hogy Irán azt tudja mondani, hogy van nukleáris fegyverem, az valószínűleg rövid idő lett volna ebben a helyzetben. Az, hogy ez most mennyire elvetették vissza, azt nem tudjuk. Most olyan becsléseket lehetett olvasni, hogy 2-3 évre vetették vissza. Nem tudjuk ezt még.
De akkor, hogyha jól értem, igazából ezeket az időtávokat is nagyon nehéz megbecsülni, meg nehéz igazából eldönteni, hogy akkor ezt mennyire vegyük komolyan, amikor nincsenek igazából nyilvános bizonyítékok, vagy nyilvános információk ezzel kapcsolatban.
Abszolút, és hát tudjuk azt is, hogy az amerikai hírszerzésnek azért a múltban voltak már olyan esetei, amikor félremérték azt, hogy egy másik ország akar-e tömegpusztító fegyvereket, ugye itt Irakra gondolunk elsősorban. Mondom, azt nem akarom elvitatni, hogy van itt egy probléma. Tehát az, hogy volt egy átláthatatlan nukleáris program, ahol a politikai racionalitás akár az diktálhatta is volna, hogyha megszületik a döntés, akkor ez egy felgyorsult helyzet legyen. De én azt gondolom, hogy ez a mostani katonai megoldás, ez nem volt megoldás, ez nem kerültünk közelebb. Már csak azért sem, mert most Iránban van valahol magasan dúsított urán, amivel például úgynevezett piszkos bombákat lehet csinálni, tehát egy ilyen kezdetleges nukleáris fegyvert, ami...
Piszkos kisebb... bomba, az mit jelent pontosan?
Hát az azt jelenti, hogy nem egy ilyen tankönyvszerű nukleáris fegyver, hanem valami, amit felrobbantasz valahol, és annak lesz sugárzó hatása. Tehát, hogyha nyilván, hogyha nagyon sok dúsított urán felrobbantasz, az lehet, hogy nem egy nukleáris fegyver még, de azért annak vannak komoly következményei. Ugye ezt Irán elméletben fel tudja használni, eddig is fel tudta volna, nyilván ennek a logisztikája az már egy másik kérdés.
De igen, de a kérdés, hogy akkor érdekelt lesz abban Irán a mostani helyzetben, hogy ezeket mondjuk felhasználja, vagy hogy bármilyen radikális válaszcsapásban gondolkodjon. Ugye Trump azt mondja, hogy miután megtörtént ez az amerikai támadás, eljött a béke ideje. Te hogy látod, akkor ezek szerint Irán érdekelt lehet abban, hogy valamilyen radikális válaszra szánja magát?
Érdekelt nem lehet, szerintem racionális szempontból, de azt látjuk, hogy most az iráni rezsimet teljesen beszorították az amerikai-izraeli koalíció, hogyha így tetszik, egy sarokba, ahol választhat nagyon-nagyon rossz opciók között. Tehát, hogyha valami nagy tanulság van az elmúlt 1-1.5 évben a közel-keleten, az, hát ugye több nagy tanulságunk van, de az egyik az mindenképpen az, hogy Irán egy nagyon rossz és kilátástalan stratégiai helyzetben van. Azt nagyon sokan mondják stratégiai elemzők, hogy ugye nem szabad az ellenségedet a sarokba szorítani, ahol nincs kiútja, ahol arcvesztés nélkül tud békét kötni, vagy bármi ilyesmi, hiszen ezzel rá kényszeríted arra, hogy valami nagyon durvát húzzon, hiszen csökken már akkor annak a politikai következménye, hiszen akkor már hogyha az iráni rezsim azt érzi, hogy így is úgy is megbukik, akkor miért ne bukjon úgy meg, hogy egy nagy fájdalmat okoz a világnak, vagy Izraelnek, vagy az Egyesült Államoknak. És egy kicsit szerintem ebbe az irányba megyünk most. Nincs egy egyértelmű út Irán előtt, amivel nagy arcvesztés nélkül most ki tudna jönni, legalábbis ezt ma itt délután nem látjuk.
Mi az a reális válaszcsapás, ami szerinted elképzelhető Irán részéről?
A legjobb forgatókönyv az, hogy egy szimbolikus támadást fognak mérni amerikai bázisokra, amerikai csapatokra, akár úgy, hogy azok a csapatok mondjuk nincsenek ott. Ugye ez történt akkor is, amikor 2020-ban kiiktatták Qasem Soleimani iráni vezetőt, és akkor is arra az irániak belátták azt, hogy nem radikalizálni kell a helyzet, vagy nem eszkalálni kell a helyzetet, hanem valami szimbolikus csapást mérni. Akkor kijöttek néhány rakétát az iraki sivatagba, annak komoly következménye nem lett. Nagy kérdés, hogy ezt most a rendszer meg tudja elhúzni, vagy nem érzi azt, hogy hogy ez túl kevés lenne. A másik lehetőség, hogy egy tényleges csapást mérnek amerikai csapatokra, amire az amerikaiaknak kénytelenek lennének válaszolni, erre beláthatatlan következményekkel járna. Harmadik lehetőség a piszkos bomba felhasználása, vagy más olyan katonai csapásmérése, ami nem egy ilyen hagyományos haderőből indul ki, tehát ennek aztán beláthatatlan következményei lennének, hogyha Tel Avivban vagy máshol a világon felrobbantanák ilyet, akkor szintén nagy ellenállásnak néznének ki. Ugye negyedik lehetőség a Hormuzi szoros lezárása, amire az irániak elméletileg képesek lehetnek, legalábbis rövid távon. Szerintem ezek azok, amik a leg elképzelhetőbbek, de aztán persze lehet, hogy az irániak meglepetést fognak szolgálni.
Ezt tehát sorrendbe állítva mondtad azt szerint, hogy melyik a súlyosabb ezek közül?
Hát
a Hormuzi szoros miatt kérdezem, ami ugye már valamennyire most felmerült valóban az iráni törvényhozás már döntött arról, hogy ezt a szoros blokkád alá vonják, de az iráni politikai vezetés még ezzel kapcsolatban nem hozott végső döntést, de ez igazából, ha jól értem, az olajkereskedelmet vágna keresztbe, úgy, ahogy van a térségben.
Így van. Ugye a Hormuzi szoros az a legszűkebb pontján mondjuk 30 km széles, amiből, ha jól tudom, olyan 3-4 km hajózható, tehát azt le lehet zárni. Nyilván az iráni hadi flotta valószínűleg nem tudná sokáig ezt tartani, ugye hatalmas amerikai bázisok vannak a térségben, ugye ott vannak más öböl államok is, amelyeknek van hadi flottájuk, és ők is lehet, hogy felépnének ebben a helyzetben, de kétségtelen, hogy megzavarnák a világkereskedelmet. Gyakorlatilag a Hormuzi szoroson keresztül megy a világ olajkereskedelmének mondjuk olyan 20-30%-a. Pontos adataink nincsenek, mert ugye ennek egy része illegális olaj, de ezek a becslések. Viszont ami miatt ez szerintem nem lenne teljesen racionális, vagy én nem ettől félek talán a legjobban, mert hogy ez a leginkább Kínának fájna, hiszen ennek az olajnak mondjuk a 80-85% az a távol-keletre irányul. Kínába, Japánba, Dél-Koreába, stb. Nyilván jön a Európába valamennyi, nyilván jön Észak-Amerikába valamennyi, de ez igazán a kelet-ázsiai gazdaságoknak fájna. Én nagyon nem látom azt, hogy miért érné meg most az iráni rezsimnek az egyik fő támogatóját, Kínát megkárosítani egy ilyen lépéssel. De nyilván ez fájna attól még nekünk, a világgazdaságra nagy hatása, tehát megint csak
az olajára.
Így van, de nyilván egy sarokba szorított rendszer tud ilyet tenni, tehát nem zárnám ki, és valóban növekszik ennek a valószínűsége, de nem ez a kézzelfekvő opció szerintem. Még mondjuk hozzáteszem azt is, hogy az olaj mellett a gázra is figyeljünk oda, ugye ezen a területen a cseppóistott földgáz, vagyis az LNG-nek az exportja, az nagyon, vagy kereskedelme az nagyon nagy mértékben történik, és ebből viszont Európa is nagyban részesedik, tehát hogy ez kétségtelenül egy kihívás lenne.
Olyan forgatókönyvet az előbb nem mondtál, amikor a lehetőségeket soroltad, hogy esetleg Irán és az USA a tárgyalóasztalnál megállapodna ezek után. Ez teljesen elképzelhetetlen?
Nem elképzelhetetlen, ugye pont a kérdés miatt arra próbáltam koncentrálni, hogy milyen katonai válaszokat, vagy milyen erőszakos válaszokat adhat. Kétségkívül ez is benne van a pakliban. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy meginduljanak a tárgyalások, ahhoz kell valami lépés, mert az, hogyha Irán nem tesz semmit, akkor most ez gyakorlatilag egy kapitulációval ér fel. Ráadásul milyen tárgyalás az, ahol közben támadnak minket folyamatosan, tehát hogy nehéz azt látni, hogy ebből ilyen optimális kimenetek jöhetnének. Sőt, hát én nem vagyok nemzetközi jogi szakértő, de a kollégák azt is mondták, egy részük legalábbis, hogy egy ilyen kényszerített helyzetben aláírt nemzetközi szerződésnek a jogi alapját is ki lehet kezdeni. Ebben nem vagyok teljesen biztos, mert nincs elég nemzetközi jogi szakértelmem hozzá, de hogy valóban politikai szempontból sem a legjobb megoldás. Szerintem kell valamit lépni Iránnak ahhoz, hogy tárgyalóasztalhoz tudjon ülni.
Egyébként azt figyelve, hogy a támadások előtt hogy állt ez a tárgyalás sorozat Irán és az Egyesült Államok között, ott látszott valamilyen kimenet arra vonatkozóan, hogy ez mennyire lenne hasonló mondjuk ahhoz az atomalkuhoz, amit ugye egyszer már megkötött Obama, és aztán Trump felrúgta. Tehát ahhoz képest ez egy jobb, rosszabb, ugyanolyan deal lenne, csak újra meg kell kötni.
Hát spekulálni tudunk erről most ebben a pillanatban, hogy milyen lenne a megállapodás. Valószínűleg, főleg ismerve a Trumpi tárgyalás technikát, ő szerintem el akar menni a falig, és ezért szigorúbb lenne a megállapodás, mint a 2015-ös. Például most szó volt arról, hogy egy olyan megoldást találnak ki, hogy egy ilyen regionális rendszert építenének fel arra, hogy urándúsítás tudjon folyni, ami ugye nem iráni területen lenne, de közel Iránhoz. Ilyen nem volt a 2015-ös megállapodásban, de hát nagyon sok múlik a részleteken. Ugye Donald Trump úgy kezdte ezt a folyamatot, hogy nagyon, hogy ugye lehülyézte Obamát, meg az előző adminisztrációt, hogy hát mennyire elhúzták ezt a folyamatot, milyen hosszú ez a dokumentum, nem kell nekünk ilyen hosszú részletes leírás, elég egy, nem tudom, pár oldal megállapodni. Nyilván ez nem így működik, tehát nyilván a technikai oldalán sokkal bonyolultabb, és én nem most nagyon nehéz jósolni ennek a tartalmával kapcsolatban. Az viszont nagyon vicces, hogy, vagy hát nagyon feszültséggel teli, inkább úgy mondanám, hogy a 2015-ös megállapodásra azt mondták, hogy mondjuk az visszavetette az iráni atomprogramot 10-15 évvel ehhez képest, és azt arra Donald Trump azt mondta, hogy ez borzasztó állapot. Most azt mondja az amerikai vezetés, hogy ezzel a támadással 2-3 évvel vetették vissza az iráni atomprogramot, tehát továbbra is azt látjuk, hogy a katonai megoldásoknál, a tárgyalásos úton a megoldások sokkal hatékonyabbak tudnának lenni.
Most akkor, hogyha elszakadunk ettől a fegyverkezési kérdéstől, akkor te hogy látod, egyébként van-e más motivációja, akár Izraelnek, akár az Egyesült Államoknak ezekkel a támadásokkal?
Vannak. Az biztos, hogy már Izrael szempontjából explicite, tehát kimondottan felmerült az, hogy nem rezsimváltást szeretnének, de a rezsimet destabilizálni Iránban. Ez teljesen egyértelmű volt egyébként körülbelül a másnapján legkésőbb a támadásoknak, hiszen nem csak nukleáris létesítményeket támadtak, de politikai célpontokat, egyéb katonai célpontokat, de akár civil célpontokat is. Tehát ebből a szempontból szerintem ez nem titok. Most, ahogy jöttem a stúdióba, láttam, hogy Benjamin Netanyahu és a felesége egy közös Instagram posztot tett ki, amiben a régi iráni rendszernek a zászlaját, tehát ez még a monarchista Iránnak a zászlaját tették ki, ahogy egy oroszlán, aki ezt viseli, az összebújik egy izraeli zászlót viseli oroszlánnal, ami megint csak szimbolikájában mutatja, hogy itt rezsimváltás lenne az elérendő cél. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen benne van az izraeli döntéshozatalban, vagy legalábbis a vágyakban. Amerikai részről is úgy tűnik, hogy benne van. Donald Trump azt...
Azért kérdezem csak, mert egy kicsit ellentmondásosnak tűnik ebben is a kommunikáció. De akkor te inkább Abszolút. Azt olvasod ki, hogy lehet elmozdulás ebben az irányba?
Nehéz azt mondanom, hogy igen, de egy nemet sem szeretnék mondani. Tehát az amerikai retorikából ezen a ponton nem szabad kiindulnunk, de Donald Trumpnak most volt egy olyan közösségi média posztja, amiben arról beszélt, hogy ő nem rezsimváltásról akar beszélni, de hogyha ez a rezsim nem tudja nagyját tenni Iránt, akkor egy új rezsimre lehet szükség. Most az, hogy ez mit jelent, nem tudom, de az kétségtelen, hogy ezek problémás, abban a szempontból az iráni rezsim szempontjából problémás üzenetek, meg hát talán a nemzetközi béke és biztonság szempontjából is. Ezen túl azért nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy Izraelen belül van egy belpolitikai kontextus, meg egy nemzetközi kontextus a gázai válsággal, a gázai háborúval kapcsolatban. Az elmúlt hónapokban van egy elmozdulás a belpolitikai térben és a nemzetközi térben is Izrael megítélésével és a gázai helyzet megítélésével kapcsolatban. Nyilván a világ többsége, vagy a világországának többsége eddig is teljesen ellene volt ennek az izraeli fellépésnek, de a nyugati államoknak egy jelentős része kiállt Izrael mellett. Most azt láthatjuk, hogy azzal, hogy Izrael gyakorlatilag felfüggesztette a segélyeket korábban, azt hiszem 60 napra Gázába, és képítettek egy új mechanizmust, ami teljes káoszba fulladt. Ez elmozdította az izraeli és a nemzetközi közvéleményt is. Viszont azzal, hogy most már nem Gázáról beszélünk, hanem Iránról, ugye ez a műsor is Iránról szól, nem Gázáról, azzal Benjamin Netanyahu miniszterelnök pozíciója nemzetközi és belpolitikában is megerősödött. Annak ellenére egyébként, hogy az elmúlt két hétben folytatódtak az izraeli megmozdulások nem csak Gázában, de a Cisziordániában, Libanonban és Szíriában is.
Gázáról még mindjárt akarlak kérdezni, csak még a rezsimváltás nem maradva egy pillanatra, hogy ha ez valóban Izraelnek, azt mondod, ez egyértelműen célja, az Egyesült Államoknál ez nem eldönthető, hogy célja vagy sem, de hogyha ez tényleg megtörténne, az milyen következményekkel járna szerinted?
Beláthatatlan következményekkel. Én nem szeretném egyáltalán védeni az iráni rendszert, félreértés ne essék, mert valóban nagyon sok instabilitáshoz vezető lépést tettek az elmúlt időszakban. Ott voltak a Hamas mögött, támogatták a Hamaszt október 7-ét megelőzően, támogatták a Hezbollah, hogy sok más szervezet a térségben. Viszont nagyon sok kérdés merül föl, főleg stratégiai szempontból azzal kapcsolatban, hogy jó ötleten megbuktatni ezt az iráni rendszert. Ugye ott van az a kérdés, hogy ki jöhet utána, amire nem tudjuk a választ. Lehet hallani főleg amerikai, európai, izraeli körökből azt, hogy ezt a régi 1979 előtti dinasztiát visszaültetni a hatalomra, ugye ez a Pahlavi család. Talán közösségi médián látunk rengeteg mémet erről, hogy 1979 előtt milyen volt Irán és milyen ma, és ezek a képek általában azt mutatják, hogy 79 előtt ilyen bikinis emberek voltak az utcán, meg nagyon szabadon lehetett öltözködni, bulizni, minden ilyesmi, és ma pedig egy ilyen iszlám diktatúra van, amiben nyilván van valamennyi igazság, de azt nagyon fontos látnunk, hogy az 1979 előtti rendszer az egy nagyon autoriter, elnyomó rendszer volt, aminek a belső titkosszolgálata az nagyon híresen kegyetlen volt. Amikor az irániaknak arról beszél bárki, hogy most ez a rendszer visszajönne, az egy nagyon negatív érzéseket vált az emberek többségéből.
Hát ráadásul hogyan jönne vissza, hogyha azt mondod, hogy igazából itt Európában, meg Amerikában élő emberekről van más szó.
Igen, igen, tehát az iráni diaszpora az, amelyik ezt elsősorban támogatja. Nyilván Iránon belül is biztos van, aki ezt támogatná, nehéz ezt fölmérni, de én nem találkoztam még olyan Iránban élő iránival, aki azt mondta volna, hogy igen, ez egy nagyon jó megoldás lenne. Ennél sokkal valószínűbb az, hogy vagy történik valami belső pucs például, a forradalmi gárda, ami az egyik legerősebb katonai politikai szervezet Iránban az állam részeként, de a hivatalos hadsereggel párhuzamos struktúrában működve, ez bármikor átveheti a hatalmat, ugye most hivatalosan a legfőbb döntéshozó az Ali Khamenei, aki a legfőbb vallási vezető, ő 84 éves, lassú döntéseket hoz, bármikor átvehetik a hatalmat, ez valószínűleg egy, még akár mostaninál is autoriterebb rendszert eredményezhetne. Egy harmadik valószerűség, vagy a harmadik forgatókönyv egy destabilizáció. Ne felejtsük el azt, hogy Irán egy valóban rengeteg belső feszültséggel rendelkező állam. Annak ellenére, hogy perzsának nevezzük, a lakosságnak egy ilyen 50-65% a perzsa, a maradék egyharmad, vagy akár a fele is a lakosságnak különböző etnikai csoportokba tartozik. Azeriek, kurdok, belúdzsok, arabok is vannak például az országban, és hát az elmúlt években a tüntetési hullámokban láthattuk azt, hogy ők elégedetlenek a perzsa vezetéssel, és nagyon sok feszültség alakult ki, tehát egy ilyen destabilizációs teljesen benne lenne a pakliban.
Akkor, sőt, igazából akkor, ha jól értem, nagyjából ez a harmadik, a legvalószínűbb forgatókönyv, hiszen nincs egy nagyon egyértelmű utód ebben az esetben.
Azt mondanám, hogy igen, de megint csak nagyon nehéz jósolni bármit, valószínűleg, hogyha holnap lenne a műsor, akkor mást mondanék, vagy más százalékot.
És akkor még zárásként visszatérve, az előbb már elkezdtél beszélni a gázai helyzetnek az eszkalálódásáról, és hogy ez a mostani Irán elleni izraeli támadás alkalmas arra is, hogy ezt erről elterelje valamennyire a nemzetközi figyelmet. Ugye az elmúlt hetekben több száz palesztin civil áldozatról számoltak be például, akik ilyen segélyosztó pontok közelében haltak meg. Hogy látod, most mi a gázai stratégiája Izraelnek, és ez hogyan kapcsolódik össze, vagy mennyiben segíti ezt az, amiközben Iránban történik?
Hát erre a második kérdésre nehéz lesz válaszolni, de az elsőt azt megpróbálom mindenképpen. Tehát most a hivatalos izraeli cél az, hogy a gázai övezet 75%-át katonai megszállását tartsák, átmenetileg legalábbis. Azt mondják, hogy a Hamászt sikerült meggyengíteni, de nem teljesen legyőzni, és hogyha egy kicsit is csökken ez a katonai nyomás, akkor újraélethetnek. Szó volt arról, vagy hát egyes izraeli források arról beszélnek, hogy rengeteg pénz már vár külföldön arra, hogy a Hamászhoz eljusson, és ezért van egy nagyon erős izraeli félelem azzal kapcsolatban, hogy mi történik, hogyha ez a katonai nyomás csökkenni fog. Na most ez a stratégia együtt jár azzal, hogy a humanitárius politikát és minden más szempontot alárendelnek a Hamász legyőzésének, de még én azt is mondanám, hogy ugye a túszok, akik továbbra is vannak Gázában, az ő kérdésük is kicsit háttérbe szorult most a Hamász legyőzésével kapcsolatban. Tehát ez mindenképpen egy fontos dimenzió. Az, hogy ez az iráni helyzet hogyan hat arra a helyzetre, ezt nagyon nehéz belátnunk, vagy nagyon nehéz ezzel kapcsolatban bármit látni. Az biztos, hogy a figyelem elterelődik, és az is biztos egyébként, hogy amikor Irán rakétákat lő ki Izraelre, azok nem csak Izraelre mennek, hanem Cisjordániára is például, tehát palesztinok irányába is, vagy izraeli arabok irányába, akik ott élnek Izraelben. Ettől kezdve azért ez egy nagyon nehéz dolog, ráadásul a cisjordániai palesztinok vagy az izraeli araboknak nagyon gyakran sokkal kevesebb UV lakóhelyhez férnek hozzá, vagy sokkal kevésbé biztonságos körülményben élnek. Ettől kezdve ugye megint láthatjuk azt, hogyha ez a két ország bombázza egymást, és a civilek ki vannak szolgáltatva, akkor ők lesznek a legnagyobb veszteséi, és nem nehéz azt mondani, hogy egyik fél, másik fél, mert van két rendszer, ami szeret most háborúzni egymásra, és a civilek ezt megszívják.
Netanyahu kormánya viszont nyertes aletanyiban a helyzetnek, hogy még egy évvel tolódhat az, amíg szétesik az a koalíció, ami rendszeres ugye felmerül problémaként, illetve addig se kell Netanyahunak se szembenézni a korrupciós vádakkal sem.
Ez így van, bár hogyha megnézzük a közvélemény kutatásokat, valóban azt lehet látni, hogy a Netanyahu koalíció föl tudja használni ezt a helyzetet, de azért ez nem egy csodafegyver, tehát azért az izraelieknek egy jelentős része látja azt, hogyha megkérdezik tőlük, hogy miért indult el ez a háború, azért, ha jól emlékszem, ilyen 20-30% körül azt mondták, hogy ez Benjamin Netanyahu személyes politikai céljait szolgálja, ami mutatja azt azért, hogy nem egy ilyen fekete-fehéren látják a dolgot, és azért azt nagyon fontos látnunk, hogy az izraeli társadalom minden csak nem egységes, tehát már rengeteg háború ellenes tüntetés van, rengetegen megkérdőjelzik azt, amit a kormány csinál, úgy Gázában, mint Iránnal kapcsolatban is.
Szalai Máté, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad nekünk. Még igyekszünk követni a fejleményeket, úgyhogy gyere máskor is.
Én köszönöm, szívesen jövök.
Az elmúlt percekben tehát Szalai Máté közel-kelet szakértővel beszélgettem arról, hogy mire számíthatunk most a közel-keleten, miután vasárnap hajnalban Amerika támadást indított különböző iráni nukleáris létesítmények ellen. A következő időszakban természetesen valóban követni fogjuk még a közel-keleti fejleményeket is, de ezen a hétvégén, szombaton is mindenképp érdemes lesz egész nap követni a Partizánt, hiszen folyamatosan tudósítani fogunk majd Budapest Pride-ról, úgyhogy ha esetleg nem lesz ott személyesen, akkor mindenképp érdemes a mi adásunkat követni. Én Szurvágy Szilvés voltam, tartsatok velünk legközelebb is!